Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 225. dicséretnek az első 5 versét. A 225. dicséret első 5 versét énekeljük, így kezdődik. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Istenünk írott igéjét olvasom, úgy, amint az megvan írva a Lukács szerinti evangélium 22. fejezetében. A 22. fejezeten belül pedig az 54. verstől a 62. versig a következőképpen. Miután pedig elfogták őt, elvitték és bekísérték a főpap házába. Péter pedig távolról követte. Mikor az udvar közepén tüzet raktak és körülülték, Péter is leült közéjük. Amint ott ült a tűz világánál, meglátta őt egy szolgáló, szemügyre vette és így szólt. Ez is vele volt. Ő azonban letagadta, ezt mondva, asszony, nem ismerem őt. Röviddel ezután más látta meg és ezt mondta, te is közülük való vagy. De Péter így válaszolt, ember nem vagyok. Körülbelül egy óra múlva más valaki is bizonygatta, de bizony ez is vele volt, hiszen ő is Galileából való. Péter azonban ismét tagadta, ember, nem tudom, mit beszélsz. És amikor ezt mondta, egyszerre megszólalt a kakas. Ekkor megfordult az Úr, és rátekintett Péterre. Péter pedig visszaemlékezett az Úr szavára, amikor azt mondta neki, ma, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment, és keserves sírásra fakadt. Áldott az Úr, az ő igéje, és mindenki, aki hallgatja és megtartja azt, imádkozzunk. mennyei atyánk, mi ebben az ünnepi időben szólítunk meg téged, melyben még a feltámadás titkait keressük, annak örvendezünk, hogy új távlatokat nyitottál meg nekünk, de ugyanakkor várjuk az előttünk lévő következő ünnepet is, hogy te tedd teljessé bennünk szent lelked által mindazt, amit elkezdtél. Emlékezés és várakozás van most bennünk, és e kettőért együtt adunk hálát neked. Mert megvalljuk neked, hogy sokféle lehet az emlékünk és a várakozásunk is. Hiszen nagyon sok olyan eseményre is emlékezünk magunkkal hordozva őket, melyek fogva tartanak minket, rossz emlékek és szabadulnánk tőlük. De a várakozásunk is sokszor ilyen, hogyha bizonytalanok vagyunk, akkor félelemmel tölt el minket mindaz, ami előttünk van. Köszönjük neked, hogy te még ebben is utat mutatsz nekünk. És hisszük, hogy ha rád hagyatkozunk és nem engedünk el téged, nem feledkezünk meg akaratodról, akkor bármerre is nézünk, akár a múltat, akár a jövőt látjuk, téged láthatunk csak. Ha visszafelé tekintünk, az üres sír van ott. Ha előre tekintünk, a pünkösdi csoda van ott. Add meg nekünk, kegyelmes Istenünk, hogyha most magunkba tekintünk, téged láthassunk meg ott. A tőled jövő békességet, örömöt és áldást. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve énekeljük a 226. dicséret második versét. Közben hirdetem szeretettel, hogy itt elől az énektábla előtt is és az orgona előtt is vannak még ülőhelyek, nyugodtan előre lehet jönni. A 226. dicséret második verse így kezdődik: gyújtsd meg szövétnekét, áldott szent igédnek. Istennek azt az igéjét olvasom, amely alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni szeretném a gyülekezetnek. Az ige megvan írva a János szerinti evangélium 21. fejezetében, a 15. verstől a 17. versig a következőképpen. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez: Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Ő pedig így felelt: igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki: legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megkérdezte: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt: igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki: őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle: szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki: Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki: legeltesd az én juhaimat. Amen. Kedves gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A feltámadott Úr a Szentírás tanúsága szerint még 40 napot töltött el szerettei és tanítványai körében a mennybe menetel napjáig. Ez a 40 nap tulajdonképpen, aminek most mi is a részesei vagyunk az egyházi év ezen szakaszában, a megbocsátás és a megbízatás ideje. Annak az ideje, amikor a tanítványok számára már összeállt egy kép, már látták, hogy kicsoda az a Jézus, aki éveken át tanította őket és csodákat tett meg mellettük, látták és találkoztak a feltámadott Úrral. De még ugyanakkor előttük van a mennybe menetel, és előttük van a pünkösdi csoda is. És ebben a kettőben, a kettő végpont között, a feltámadás és a mennybe menetel és a pünköst között Jézus együtt van velük, és megbocsát nekik, és megbízza őket. Mit jelent Jézus követőjének lenni a feltámadás fényében és a pünkösd ünnepére várva? Ez a kérdés az összes ilyen történetben, és ez a kérdés ebben a mai, most felolvasott és hallott történetben is. Ugyanis ez a 40 nap az igazán nehéz és nagyon mély beszélgetéseknek az ideje volt Jézus és a tanítványok között. Amikor olyan kérdések kerültek elő sorra, melyek az ember elégtelenségéről és félelmeiről rántják le a leplet. Jézus ugyanis a mennybe menetele előtt le akar hántani minden felesleges és oda nem illő réteget erről a szóról, hogy tanítvány. Véglegesen tisztázni akarja, hogy mit jelent az ő tanítványának, mit jelent az ő követőjének lenni. És milyen feladatot ad nekünk. Nem akar addig az Atya jobbjára ülni, és nem akarja addig elküldeni a Szent Lelket közénk, amíg mindez nem tisztázott számunkra. És ebben a történetben a tanítványi élet mértéke, vagy lehet így mondani, sokkal inkább a mélysége pedig abban a kérdésben, illetve erre a kérdésre adott válaszban fogalmazódik meg, hogy szeretsz-e engem? Ezt a kérdést tette fel Jézus Simon Péternek. És Jézus itt nagyon határozottan jelzi, hogy húsvét után a feltámadás fényében már az üres ígéreteknek és az üres szavaknak az ideje lejárt az ő követői életében. Azelőtt nagyon sok olyan történetet olvashattunk, hallhattunk, hogy ő mégiscsak megengedte a tanítványoknak, hogy üres ígéreteket tegyenek, hogy csak úgy a nagyvilágba fogadkozzanak, és tudta Jézus előre, hogy ezeket nem fogják tudni megtartani, és majd bele fognak bukni ezekbe az ígéretekbe, de mégis engedte nekik. Itt már nem engedi meg mindezt. Nyilván a tanítványok hallották, amikor Jézus ilyeneket mondott nekik, hogy nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. És akkor ők is elkezdtek fogadkozni Jézus mellett, hogyha ő az életét adja a barátaiért, és ez a legnagyobb szeretet, akkor majd, ha kell, akkor ők is az életüket adják Jézusért, és valahogy meg lesz kettejük között, köztük és Jézus között ez a kölcsönösség, hogy amit Jézus megtesz, azt meg tudjuk tenni mi is. És a feltámadás és egyáltalán a Golgota és a nagy hét üzenete mutatja meg nekünk azt, hogy Jézus ezekben a kijelentésekben, hogy nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja a barátaiért, saját maga számára állította fel ezt a hatalmas mércét, amit az ember sosem fog tudni megugrani. Mert hogy a szeretet végső mércéje, az utolsó menedék és a végső megoldás nem más az életünkben, mint ő maga, és nem mi saját magunk számára. Szeretsz-e engem? Ez egy nagyon egyszerű kérdés, és azt gondolom, hogy egy olyan kérdés, ami sokszor megfogalmazódik számunkra is, vagy bennünk is, mások felé a teljesen hétköznapi kapcsolatainkban. Szeretsz-e engem? Mert ez egy olyan kérdés, ahol tényleg nincsen helye a mellébeszélésnek és a felesleges ígéreteknek. Ez alól nem lehet kibújni. Nem lehet különböző kitérő válaszokat adni, hogy hát de megteszem ezt és ezt, hát ebből lehet arra következtetni, hogy igen, szeretlek téged. Nem. Ez egy eldöntendő kérdés, erre igennel vagy nemmel lehet válaszolni. És itt ebben a történetben, ezen a helyen már önmagában ez a kérdés evangélium. Az, hogy egyáltalán van még kérdés, és nem lezárt történet ez Jézus és Péter között. Mert hogy Péter mutatja meg nekünk, hogy az ember milyen sokszor képes lezárni történeteket, és már nem kérdezni, már nem várni a kérdésre, már nem tenni fel ezt a kérdést, nem puhatolózni, tudakolni, hogy mire is számíthatunk mástól, mire is számíthat más tőlünk, hanem lezárjuk a történeteket. Péter visszamegy Galileába, ezt olvashatjuk itt közvetlenül előtte, és oda megy vissza, ahol először találkozott Jézussal, de azért megy vissza, hogy azt az életet tudja élni, amit a Jézussal való ismerettsége előtt élt. Ő visszamegy Galileába, abba az életbe, amikor még nem ismerte Jézust. És gyerekesen viselkedik. Újra elkezd a halászattal foglalkozni, nem ment már akkor sem neki, amikor Jézus elhívta, nem megy most sem neki, és valahogy ez úgy megfelel neki ebben a történetben. Gyerekesen viselkedik, de Jézus is alkalmazkodik hozzá, és ha már Péter ilyen gyerekesen lezár és dacosan elfordul minden más lehetőségtől, amit Jézus kínálhatna neki, Jézus is tisztán a pedagógia módszereivel él, és azon a néven szólítja meg őt, amin akkor szólította, mikor először találkoztak, és még nem adta neki a Péter a kőszikla nevet. Jelzi neki, hogy ha Péter nem kér belőle, ha valaki nem kér Jézusból és abból, amit ő akar adni az embernek, akkor ne csodálkozzon azon, hogy nem hívja őt kősziklának, nem hívja őt annak az oszlopnak, akit belelátott és akinek tartotta őt. És úgy néz ki, hogy Péter nem is akar többet az élettől, mint amit saját maga ki tud belőle hozni. Jobb is talán kitörölni azt a néhány évet, gondolja. Ez nem jött össze Jézussal, nem jött össze a közösséggel, valahol elcsúszott a kommunikáció, valami nem volt jó, és kényelmetlenné vált ez az egész. Jobb visszamenni és felejteni. Mennyire ritkán tesszük fel mi ezt a kérdést, és egyáltalán mindazt a sok lehetőséget, ami emögött a kérdés mögött van, hogy szeretsz-e engem. Mert emögött nem az van, hogy lezártunk valamit, nem az van, hogy mi már régen eldöntöttük a másik emberről, hogyha ő így és így viszonyult hozzám, hogyha nem úgy szólt hozzám, ahogyan én azt elvártam tőle, akkor ez egy eldőlt kérdés, és tudom, hogy ő nem szeret engem, tudom, hogy nem várhatok tőle már semmit az életben. Vagy akár más is, hogyha mi viselkedünk vele így, nem teszi fel ezt a kérdést, mert lehet, hogy eldöntötte velünk kapcsolatban, hogy igen, tőlünk ennyit lehet várni, nem érdemes feltenni a kérdést. És Jézus kérdése, hogy szeretsz-e engem, felhív arra, hogy fussunk azért neki még egyszer ezeknek, mindannak, ami megromlott, amiről már egyszer talán lemondtunk. És ez nem valami ilyen idealista álomvilág, hanem annak a valósága, hogy Jézus maga, akinek talán a legtöbbet ártunk az életünk során, mert ő lát bele igazán abba a valóságba, amit élünk, abba a szívbe, abba a lélekbe, ami a miénk. Ő maga mondja el, hogy nem mond le rólunk. Három kérdés hangzik el ebben a történetben, három válasz és három megbízatás. És tulajdonképpen ez a három kérdés, a három válasz és a három megbízatás ugyanaz minden esetben nagyon apró kis különbségekkel. Az első kérdés így szól, hogy jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ezt a kérdést nem kell szó szerint érteni. Nem arról szól, hogy Jézus egy tanítványtól, Pétertől többet vár el, mint az összes többitől. Nem arról szól, hogy Péternek valami többet kéne mutatnia, nagyobb szeretetet kéne mutatnia Jézus iránt, és nem is arról szól, hogy akkor vannak olyan tanítványok, akiktől elég a kevesebb is, és nekik elég, ha csak olyan így, úgy, amúgy szeretik Jézust. Hiszen ő maga csendesítette el nagyon sokszor ezeket a tanítványokat, amikor egyik a másik fölé szeretett volna licitálni a szeretet mértékében, hogy ilyen nem létezik, mert ha összehasonlítjuk azt a szeretetet, amit mi tudunk adni Jézusnak, mindazzal a szeretettel, amit ő tud adni nekünk, akkor már önmagában nevetségessé válik minden ilyen különbségtétel a mi szeretetünkben, mert nagyon kevés ahhoz képest, amit kaphatunk tőle. Itt Jézus ezzel az első kérdéssel rögtön emlékeket idéz fel, mégpedig nagyon fájó emlékeket. Azokat, amikor Péter fogadkozott, hogy ha mindenki más is elhagyja őt, ha mindenki más is megtagadja Jézust, és nem szereti tovább, ő akkor is nagyon fogja szeretni, és akkor sem hagyja el őt, és mellette marad. Erre utal a három kérdés is. Ha három tagadása volt Péternek, három kérdésen át vezet az út a teljes gyógyulás és a bűnbocsánat felé. Jézus itt nem próbáztatja Pétert, nem fárasztásra megy, hogy előbb-utóbb, ha nem szereti őt, akkor úgyis megtörik, és ha a másodikra, vagy akár a harmadikra, vagy a sokadik kérdésre azt mondja majd, hogy jó, akkor nem szeretlek, akkor hagyjuk is ennyiben ezt a történetet. Jézus nagyon jól tudta már az első válasznál, amit Péter mondott, hogy ő őszintén és szívből mondja és megbánta. Azzal, hogy háromszor tette fel, emlékezteti őt, Pétert, az ő nagy kudarcára és nagy elbukására. Jézus az ő emlékeivel foglalkozik, és az emlékeit veszi kezelésbe. Ugyanis Péter útja a megbocsátás és a megbízatás útja, az az út, az a lehetőség, amit Jézus ezután ad neki, és ami a jövő felé mutat, az voltaképpen egy visszafelé vezető út. Ahhoz, hogy előre lehessen menni, szembenézni mindazzal, ami ezután következik, előbb vissza kell tekinteni, és azt kell megoldani, amit nem oldottunk meg még a múltban. Ezért hangzik el a három kérdés a három tagadásra, és a három válasz, hogy szeretlek téged. Addig ugyanis nincsen jövő, nincs új élet a feltámadott Jézussal, amíg az ember nem dolgozta fel vele együtt a múltat. Ilyen ugyanis az emberi lélek, ilyen az emberi emlékezet, és Jézus nagyon jól tudja, hogy milyenek vagyunk mi. Sokszor talán ringatjuk magunkat abban, hogyha a múltban elszenvedtünk valami kárt, a múltban elkövettünk valami olyat, amire nem vagyunk büszkék, akkor sokszor ringatjuk magunkat azzal, hogy ez sikerült elfelejteni, és sikerült feldolgozni. De nagyon sokszor éppen az emlékeinken keresztül tör elő a múlt, és ilyenkor szoktuk mondani, hogy a múlt az kísérti az embert, és olyan pillanatokban jön elő, amire egyáltalán nem is számítottunk volna, akár csak Péter ebben a történetben. Három kérdés utal az ő három tagadására. Hányszor élhetjük át ezt mi is? Hogy volt valami egyszer az életünkben, egy rossz élmény, egy kudarc, valami, ami elromlott, és azzal nem foglalkoztunk eléggé, nem dolgoztuk azt fel eléggé, nem kértük el Istentől a megbocsátó kegyelmet rá, és nem kaptunk rá választ, hogy miért történt ez. És azt hisszük, hogy ez a múlté, ezt elfelejthettük, és egyszer csak meglátunk valamit. Egy tárgyat, egy színt, egy jellegzetes gesztust valakitől, ami arra emlékeztet minket, hogy egyszer valami hibát elkövettünk, egyszer valami nem volt jó velünk, nem volt jó az életünkben, és rögtön már is ott van a múltunk, a jelenben, elevenen él, és ugyanaz az elszomorodás lesz urrá rajtunk, ami Péteren is ebben a történetben. Vagy csak meghallunk valamit. Meghallunk egy történetet, meghallunk egy nevet, egy szót, egy jellegzetes mondatot, és rögtön eszünkbe juthat valami a múltunkból, ami még ott van, és nem dolgoztuk fel. Ami miatt elszomorodtunk akkor is, és most is. És Jézus erre a visszafelé vezető útra hív minket, hogy mielőtt rendbe tennénk azt, hogy mit is jelent, hogy mi az ő tanítványai vagyunk, tegyük rendbe azt, amit eddig még talán elmulasztottunk. Ez a jézusi lelki gondozása, jézusi terápia lényege. Visszamenni a múltba, de nem egyedül, nem úgy, hogy nekünk kell ezekkel az emlékekkel megküzdeni, hanem vele együtt, mert ő lesz az, aki erőt ad nekünk ott is. Nem arról szól tehát ez a történet, hogy Péter fejmosást kap, hanem arról szól, hogy Jézus meghirdeti neki a bűnbocsánat kegyelmét. Ahogyan a római levélben Pál apostol írta, nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Ugyanis ha ez a beszélgetés nem jön létre Jézus és Péter között, akkor Péter ott maradt volna az ő emlékeivel, az ő megszomorodott múltjával és az ő elkeseredett jelenjével együtt, és tovább hordozta volna a terheit. Nem arról szól ez a történet, hogy az ember szembesüljön a múltjával, és hogy milyen jó nekünk, ha szembesülünk azzal, hogy hibákat követtünk el, vagy vannak olyan dolgaink az életben, amik most is nyomasztanak minket. A legtöbb ember ugyanis, és ehhez még istenfélő embernek sem kell lenni, el tud jutni odáig, hogy kimondja, hogy az életében ezt és ezt rosszul tette. Hogy az életében, ha újra kezdhetné, akkor ezeken a pontokon ő máshogy döntene, és más tenne meg. Bármelyik ember, vagy a legtöbb ember kimeri azt mondani, hogy az én hibám volt valami. Ez a történet arról szól, hogy mindezek után vajon kimerjük-e mondani azt, hogy ha nem tartottunk meg egy ígéretet, ha tudjuk, hogy méltatlanok voltunk az Isten kegyelmére, de kimerjük-e mondani azt, hogy ő megbocsátott nekünk. Mert emögött egy nagyon komoly hit kell, hogy legyen, ki tudjuk mondani és el tudjuk fogadni Istentől a megbocsátást. És azt, hogy most már tényleg nem kell szorongani, amiatt, ami miatt egyébként szoronghatnánk, mert Jézus nem akarja, hogy terhekkel megpakolva a múlt foglyaiként éljük az életünket. És ennek a megragadása, hogy hogyan tudjuk megragadni az Isten bűnbocsátó kegyelmét, Péter harmadik válasza adja meg a kulcsot mindehhez. Miután elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle Jézus ugyanazt. És így válaszolt, Uram, Te mindent tudsz, és Te tudod, hogy szeretlek téged. Ez a fő kérdés ugyanis a Krisztus követésben, a tanítványságban, hogy el tudjuk-e mondani minden helyzetben ezt a hitvallást Jézusnak, hogy Uram, Te mindent tudsz, Te tudod, hogy szeretlek téged. Minden nyomorúságunk, kudarcunk ellenére el tudjuk-e mondani azt, hogy Jézus mindent tud rólunk, és előtte nem tudunk semmit se letagadni, nem tudunk semmit úgy kezelni, mintha meg sem történt volna, előtte nem tudunk mellé beszélni. És hisszük-e, hogyha ő tényleg látja, hogy hogyan alakult minden, és ő látja azt, hogy esetleg nem minden úgy alakult, ahogyan annak kellett volna, de ő azt is látja ugyanakkor, hogy mi van a szívünk legmélyén, és látja azt, hogy itt legbelül neki számára akkor is van hely az életünkben. Péter már majdnem ott volt, hogy visszamegy a halászhajóra. Sikertelenség ismét, nem megy, de csinálni kell, valamiből meg kell élni, amíg meg lehet. És ebből mozdítja őt ki ez a kérdés, hogy szeretsz-e engem. Lehetett volna itt magyarázkodni, lehetett volna a körülményeket ragozni, hogy ez így meg úgy történt, és most ez és ez van Péter életében. Lehetett volna pátoszos szóvirágokkal bókolni Jézusnak, ahogyan korábban ezt tette, vagy lehetett volna szép ószövetségi igéket recitálni neki. Mégis, amit Péter mond, az az, ami minden időkre, minden keresztény embernek érvényes alaphitvallás és válasz erre a kérdésre, a Jézusi kérdésre, hogy szeretsz-e engem, hogy te mindent tudsz, és te tudod, hogy szeretlek téged. És erre a válaszra érkezik minden esetben a Jézusi megbízatás. Legeltesd az én bárányaimat, őrizd az én juhaimat, legeltesd az én juhaimat. És ez mutatja meg nekünk azt, hogy a megbocsátás az nem valami elméleti valóság az ember életében, nem csak egy olyan valóság, amiről talán nem is tudhatjuk, hogy most tényleg megtörtént-e, hogy Isten elfogadta-e a mi bocsánat kérésünket, hanem a megbocsátásnak egy nagyon is gyakorlati következménye van, mégpedig az, hogy Isten megbízatást ad. A megbocsátás és a megbízatás az, hogy az embernek új lehetőségei vannak, az, hogy meglátja a múlt kutatása, kiásása és keresgélése helyett azt, amit most lehet csinálni és a jövőben lehet csinálni, ez nem más, mint az, hogy Isten megbocsátott nekünk. Talán sokszor kérdezhetjük mi magunk is, hogy ha a megbocsátásról gondolkodunk, hogy jó, de honnan tudjuk, hogy Isten megbocsátott nekünk? Honnan tudhatjuk, hogy miután megvizsgálta a szívünket, ő azt mondta, hogy minden, amit elkövettünk, az olyan, mintha meg sem történt volna, ő megfeledkezett ezekről, hogy ő mégis elfogad minden dolgunk ellenére. Érezhetjük csak az érzések szintjén közelíthetünk ehhez, hogy érezzük, hogy most már könnyebb a lelkünknek. Nyilván ez is benne van, mert valóban érezhetjük, hogy most már könnyebb a lelkünknek. De a bűnbocsánatot nyert ember az feladatot és küldetést nyert ember. Akkor is kellünk neki, akkor is számít ránk, ha kicsi vagy éppen nagy dolgokban kudarcot vallottunk. Míg ha valaki odáig el is jut az életében, hogy azt mondja, hogy a fél élete rossz döntések sorozata volt, és legszívesebben nem is gondolna rá, Jézus még akkor is megszólít, helyreállít, és ránk bízza a számára legértékesebbet. Nem kis feladat ugyanis ez, hogy legeltesd az én juhaimat. Azt a nyájat, amelyért a jó pásztor az életét is odaadta. Nagyon drága és a legértékesebb feladattal bíz meg minket, hogy mindaz a szeretet, mindaz a megbocsátás, amit elkérünk tőle és megkapunk tőle, az itt a gyülekezet közösségében, az egymásra figyelésünkben, a másokhoz való odafordulásunkban, másoknak a megérintésében, az része legyen a közösségünknek. Legeltesd az én juhaimat. Micsoda feladat ez? És tulajdonképpen, aki egy gyülekezet tagja, aki tagja ennek a közösségnek, és a közösség minden áldását, szépségét megéli, ő az, aki bűnbocsánatot és kegyelmet nyert ember. Mert az Isten nyája, a juhok közössége, a keresztény gyülekezet, a megbocsátottak és az amnestiát nyert embereknek a közössége. Húsvét és mennybe menetel közötti 40 nap egyik nagy próbája ez a történet, és nagy kérdése. Mit jelent tanítványnak lenni? Nem apró kis meghatározások, definíciók összessége az, amit itt olvasunk. Nem is különböző gyülekezeti szolgálatok, szolgálati lehetőségeknek a felsorolása, amiből az ember választhat magának, és elmondhatja, hogy akkor én ezt végzem, és ezt szolgálom Jézus Krisztusért, az ő nevéért a gyülekezetben. Még csak nem is ilyen etikai, erkölcsi útmutatások összessége ez, mint egy ilyen erkölcsi norma, amit ha betartunk, akkor Jézus tanítványai vagyunk, és ha nem tartjuk be, akkor nem vagyunk a tanítványai. Helyette a legvalóságosabb helyzetben, abban, amiben most és mindig is vagyunk, a hétköznapok küzdelmébe szól bele ez a kérdés, és a hétköznapok küzdelmét szakítja meg ez a jézusi kérdés, hogy szeretsz-e engem? Az erre adott személyes válaszunkon múlik ugyanis minden velünk kapcsolatban. Amen.